Szeretett testvérei, mostani ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban olvasható a 21. fejezetnek 22. versében. Mondanéki Jézus, mi között hozzá, te kövess engem. Kedves testvéreim, a régi felosztás szerint az egyház tanító szolgálatának két ágazata van, a hittan és az erkölcstan. Idegen szóval a dogmatika és az etika. Az elmúlt hetekben és hónapokban többen is jöttek hozzám a következő kritikával és kéréssel. A te prédikációidból lassan kibontakoznak egy új és modern keresztjén hitrendszernek a körvonalai. De nem bontakoznak ki ugyanilyen világosan egy új keresztjén etikának a körvonalai. Örömmel vesszük, hogy új dolgokat mond az Istenről, emberről, embernek Istenhez való kapcsolatáról, hitről, Bibliáról. Ezt örömmel vesszük, de hiányoljuk, hogy ezek után a megfelelő etikai tanítás is miért nem következik. Nos testvérem, ezt a kritikát részint elfogadom, részint nem fogadom el. Nem fogadom el abban az értelemben, hogy ha valaki nagyon nem fárad el a predikációim végére, és még ott is tud figyelni, akkor minden predikációban észlelheti, hogy kicseng valamiféle konkrét viselkedésbe, magatartásba, tehát egy bizonyos etikába is. Sohasem absztraktul a hit dolgairól beszélek, mindig van annak valami kicsengése a gyakorlati életre nézve. Ennyiben tehát, hogy úgy mondjam, nem fogadom el a kritikát, de másfelől mégis elfogadom, mert abban igaza van ezeknek a testvéreimnek, hogy összefüggően, hogy úgy mondjam, rendszerében nem szóltam mostanában a keresztény etikáról. Most tehát fölveszem a kritikát, és íme ezt az órát, ezt az Isten tiszteletet arra szentelem, hogy a keresztény etikáról beszéljek. Vagyis arról, hogy azok a hitbeli fölismerések, örömök, erők, amiket veszünk, azok a hétköznapjainkban hogyan csendüljenek ki, miként gyümölcsözzenek. Tehát most a keresztény etikáról fogok szólni ti néktek, gondolom észlelitek, vagy azonnal fölismeritek, hogy hatalmas téma ez, még csak a fontosabb fejezeteit se tudjuk felsorolni. De mégis elmondok néhány gondolatot, most kivételesen nem hármat, hanem négy gondolatot, azokat az alapelveket, amiket ha megértünk, elfogadunk, begyakorolunk, akkor ezeknek alapján a meg nem beszélt konkrét problémákra is találunk feleletet, jön világosság. Tehát most az én etikai gondolkodásomnak az alap elveit, az alapvető fölismeréseit mondom el ti néktek, testvéreim. Az első tétel itt az, hogy az egész világ etikai válságban van. Keresztjének, nem keresztjének egyaránt. Összezavarodtak a normák, elbizonytalanodott a cselekvés világszerte. És ez érthető is. Olyan hirtelenül gazdagodott meg az emberi élet, olyan bonyolultá lett, annyira új jelenségek törtek be az emberi valóságba, hogy megtántorodik az ember, és nem érti, hogy most mit is kell csinálni, nem tudja még feldolgozni. A régi etikai normák összetörtek, alkalmazhatatlanok, újak még nem születtek meg. Ilyen egyszerű dolgot mondok például, bár egyszerű, amilyen egyszerű ez a téma, hogy atombomba. A keresztény etikában régen hosszan gondolkoztak, beszéltek, írtak arról, hogy az igazságos háború. Ez egy etikai probléma volt. Hol van az igazságos háború határa, nem határa? De azt hiszem érzékelitek, hogy az egész gondolkodás, tételezés, teljesen értelmetlenné lett ennek a valóságnak a megjelenése után, hogy atombomba. Egyszerűen nem lehet alkalmazni az igazságos háború címén kidolgozott teológiai, etikai témákat, nem lehet alkalmazni egy olyan iszonyatos új valóság, hogy ezt radikálisan újra kell átgondolni, és valamiféle álláspontot erre nézve kimunkálni. De hát, ha egyszerűbb témákat hozok, azok ugyanígy vannak. Gondoljunk most a másik ilyen izgalmas témára, hogy szerelem, házasság, család. Mindenki észleli, hogy felbomlottak a régi normák, és ez nem véletlen, mert hogy csak kettőt mondjak, azért az kitűnt az elemzésekből, hogy az a házassági vagy szerelmi gyakorlat, ami egy nemzedékkel ezelőtt még többé-kevésbé érvényben volt, az egyfelől a férfi uralomnak a több ezer éves gyakorlatára épült, másfelől bizonyos konkrét termelési viszonyokra, gazdasági, társadalmi viszonyokra épült, vagy azzal szorosan összefüggött. Ma kérdőjelessé lett az, hogy kötelező a férfi uralom, és kérdésessé lett az, hogy vajon a házasság vajon hozzá van-e kötve ahhoz a régi gazdálkodási rendhez. Ha új gazdaság, új társadalom van a világban, hogy kell elszakítani a házasság és a szerelem valóságát abból az összekötöttségből. És ha ezeket komolyan veszük, egyszer csak szinte üres térben vagyunk, és előről kell kezdeni, hogy ahol szimmetria van a férfi és a nő között, ott hogy alakuljon a házasság? És ahol nem gazdasági meggondolások vagy kötelmek kötik a házasságot, hanem valami új, azt hogyan kell csinálni? Elbizonytalanodott az, hogy szerelem, házasság, család, gyerek, nevelés, és így tovább, tulajdonképpen minden. Olyan egyszerű volt régen az, hogy hazudni nem szabad. Tehát ma kötelező a hazugság, nem? És én, mint keresztény ember mondjam azt, hogy ne hazudj, ha az egzisztenciát beletörik, akkor is ne hazudj. Tényleg ez a keresztény etika? Fájdalmas, döbbenetes, keserves dolgok ezek, és én csak érzékeltetni akarom, hogy hiába mondom azt, hogy ne hazudj, hát melyik őtök az, aki azt meri állítani, hogy hivatalába, odahaza, családjába, jaj, jaj, Isten előtt is nem hazudik. Meritek azt állítani? És lehet-e fölállni valamiféle pódiumra, és azt mondani, hogy nyomorult, bűnös, hazug ember? És itt, de ugyanez áll a szerelmedre, a pénzzel való manipulálásodra, az egész életedre, testvérem. Tehát elég ennyi, hogy etikai válságban van az egész világ, és benne a kereszténység is. Egy képet hozok most, gondolkozzunk ezen a képen. A kép arról szól, hogy eddig régebben egy bizonyos szilárd talajon állottunk, etikai érvényes szabályok, állítólagos örökkévaló isteni etikai rend volt, és ebből belezuhantunk az események folyamába, és evickélünk, kapálózunk, fuldokolunk az események folyamában, ami sodor magával. Na most a nagy kérdés az, hogy ebből a folyamból vissza kell-e kapaszkodnunk a régi partokra, vagy pedig át kell úszni a túlsó partra, és egy újfajta etikai talajra helyezkedni. Itt vagyok én feszültségben nagyon sok keresztény testvéremmel, vagy akár teológus barátommal. Mert az én álláspontom az, hogy ha erről a partról belezuhantunk az események sodrába, akkor át kell úszni a túlsó partra. Vagyis egy újfajta etikai bizonyosságra, újfajta etikai magatartásra kell jutni, de becsületes evickélés, küszködés, fuldokolások árán. Még akkor is, ha az innenső part közelebb van, akkor is a túlsó partra kell átúszni. Ez az én első számú hitvallásom, tehát ebben a dologban, testvérem, etikai válságban vagyunk, de ezt becsületesen kell végigharcolni, nem az olcsó megoldást keresni, hogy hely, régi szép idők, vissza, oda, ahol még szilárd talaj volt a lábunk alatt. Az nincs, és nem is becsületes dolog szerintem oda-vissza evickélni, hanem vállalni kell azt, hogy ha messzibb van a túlsó part, oda kell kiúszni. A második tételem, testvérem, az, hogy annál inkább így kell cselekedni, mert kiderült, hogy ez az innenső part nem volt egészen keresztény partvidék. Keresztényül sem értettük egészen jól az etikát. Saját eddigi etikai gondolkodásunkat is át kell gondolni. Ez megint egy óriási téma, ebből csak egy gondolatot ragadok ki. Mi azt képzeltük, hogy birtokunkban vannak olyan etikai normák, amelyek minden ember számára egyformán érvényesek. Föltornáztuk magunkat a világ tanító mestereivé, ide figyelj világ, itt van az abszolút etika. Például 10 parancsolat, hát lehet az ellen valamit mondani? Hát nem mindenkire érvényes a 10 parancsolat, nem arra kellene a társadalmakat ráépíteni? Vagy annak a elmélyített változata, a hegyi beszéd, hát nem azt kellene az emberiségnek megvalósítani? Tehát azt gondoltuk, hogy kezünkben van az abszolút mérték, és elfelejtettünk egy egészen egyszerű bibliai igazságot. Azt az igazságot, hogy az az etika, ami a Bibliában van, az nem is igényeli azt, hogy egyetemes emberi etika legyen. Az egy szövetségi etika. Az Isten szövetséget köt az ő népével, és ezen a szövetségen belül kérleli Isten a népét, hogy mivel szövetségben vagytok velem, hát így meg így cselekedjetek. Ez egy óriási különbség. A 10 parancsolatra gondoljunk, azzal kezdődik a 10 parancsolat, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, tehát, és akkor jön a 10 parancsolat. Ne azt mondja, hogy az egész emberiség számára kinyilatkoztatom most a végső etikát. Dehogy is. Azt mondja ezt, és ez egy halálosan komoly dolog, és itt elbukott az egész keresztény gondolkodás. Ezen az egyszerű dolgon pedig napnál világosabb. Én cselekedtem valamit veletek, megszabadítottalak titeket, tehát először én elvégeztem a lényeges dolgot, a rabszolgaságból kihoztalak titeket a szabadságra, és utána jön az etika, hogy tehát akkor, mivel szövetséges nép vagytok, és én már elvégeztem a nehezebbik részét, szabaddá tettelek titeket, ebben a szabadságban most már így járjatok. Az etikának itt van a sajátossága a keresztény etikának, a bibliai etikának, hogy nem arról van szó, hogy egy magas ítélő székről mennydörgi Isten a parancsolatokat, minden ember tartozik erre, hogy. Nem, azt mondja, hogy emberek, emlékezzetek, hogy én mit cselekedtem veletek, és utána. A keresztény etikának, a bibliai etikának alapvető szava az, hogy tehát előtte van, amit Isten cselekszik, ez az ő dolga, és jön az, hogy tehát, 2 pont, és akkor jön az etika. És ez új szövetségi vonalon úgy mutatkozik, hogy kövess engem, azt mondja Jézus. Lépj én velem életes kapcsolatba, beszélgessél velem, nézz reám, emlékezzél a dolgaimra, vedd az én szellemiségemet, töltekezzél meg az én valóságommal, és utána jön az, hogy így meg így cselekedjél. Tehát az új szövetségben ugyanaz van, mint az ószövetségben. Isten cselekszik tehát. Az új szövetségben Jézus Krisztus cselekedett, élt, meghalt, föltámadott, szellemét kiönti mireánk, tehát. És itt kezdődik a keresztény etika. De azt gondolom, hogy világos mindenki számára, hogy ez nem egy egyetemes etika. Velem kapcsolatba kerültél tehát. Itt fölvetődik a kérdés, hogy na, és aki nem került vele kapcsolatba, azzal mi legyen? És itt követték el a keresztjének a mérhetetlen sok hibát, és a mai napig is itt követjük el gyerekeinkkel, meg mindenkivel szemben a mérhetetlen sok hibát, a keresztény normákat, ami a tehát után következik, azt rá akarjuk erőltetni azokra, akiknek nincs kapcsolatuk Jézussal. Itt lesz iszonyatos teherré a kereszténység, amit a Jézus Krisztussal való közösségből boldogan, könnyedén, önfeledten csinál az ember, az Krisztus nélkül lehetetlen. Nálam nélkül semmit nem cselekedhettek, mondja, és igaza van. pláne jóság, erkölcs, tisztaság, szentség, Krisztus nélkül, hát megy ez a saját erőnkből. Viszont nem ezt követjük el, hogy rá akarjuk erőltetni a keresztény normákat olyanokra, akik nem vettek Krisztustól erőt. Az egész európai történelmet most úgy kellene néznünk, testvéreim, hogy évszázadokon át az egyház rákényszerítette a tömegekre az úgynevezett keresztény normákat, és most föllázadt az emberiség ez ellen. Ami Európában, meg a fehér civilizációban történik, ateizmus, materializmus, az nem utolsó sorban föllázadás egy olyan etikai rendszer ellen, amiben keménység volt, csak erő nem volt. És bevasalták az embereken az isteni erkölcsi normákat, anélkül, hogy az erőket adták volna hozzá. Egy ideig tűrte az emberiség, aztán föllázadt ellen, és most benne vagyunk ebben a lázadásban. És most őket hibáztatjuk, hogy ezek a haszontalan ateisták, és milyen erkölcstelenek. És nincs ez az átfogó szemlélet, hogy túlméreteztük a követelményeket. A modern pedagógia, lélektan teljesen egyértelműen tanítja, hogy finoman kell mérlegelni, hogy egy növendéknek, gyereknek, bajba jutott embernek mennyi a teherbíró képessége. Mennyi a készsége, hogy valamit cselekedjék. Ha azon a készségen belül adok neki valamiféle normát, azt örömmel cselekszi. Ha a cselekvő készségének vagy képességének a határán túl megerőltetem, akkor lázadásba tör át. Ez a hétköznapokban így van, az iskolában így van, a családban így van. Ha egy kicsit túlméretezzük, amit már ő nem akar, amit nem látod be, hogy cselekedni kell, amihez nincs ereje, ha túlméretezzük a követelést, akkor azonnal lázadásba tör ki a gyermek, és ezt csinál mondani az egész modern emberiség. Tehát, ha nem tudjuk adni az isteni erőket, akkor nincs jogunk az isteni normát követelni. Én kihoztalak Egyiptomból, tehát cselekedjél. Ha nem hoztuk ki az embereket az ő Egyiptomukból, akkor ne beszéljünk 10 parancsolatot nekik. Ne beszéljünk bele a dolgunkba. Kegyetlen, könyörtelen gondolkozás? Ez a becsületes gondolkozás, testvéreim. Isteni erők kellenek az erkölcsös viselkedésre. Az isteni erők nélküli ember hogyan tudna önmegtagadó lenni, szűzies lenni, tiszta lenni, megbocsátani? Hát hogy lehet ezt csinálni isteni erők nélkül? Már pedig ezt követeljük. Ez volt a második tételem. A harmadikban még egy kicsit finomítom ezt a gondolatot, testvéreim. Ha ezeket meggondoljuk, akkor kitűnik, hogy a kereszténységben nincs egy etikai rendszer, ami önmagában, tételeiben érvényes volna. A keresztény etikában mindössze ez van, hogy kövess engem. Az Istennek ez egy csodálatos rendje. Az Ószövetségben volt egy másfajta szövetségi rend, a 10 parancsolat. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy az egy pedagógiai ügylete volt Istennek, azzal bizonyította, hogy a legszebb törvények, az isteni törvények se érnek semmit. Az Istennek a aktuálisan közölt ereje nélkül. A törvény Krisztusra vezérlő mesterünk, azt mondja Pál. Tehát az új szövetségben Isten a végső gondolatát kimondotta és közölte velünk. Ez a végső gondolat pedig az, hogy előttünk jár, beszélget velünk, közli az ő erejét, és utána jön az, hogy tehát. Jézus Krisztus az ő szellemét hagyta örökségül, nem az ő rendszerét. Ez megint egy nehezen realizálható igazság, pedig ez így igaz, testvéreim. Jézus Krisztus öröksége az ő szelleme, az a tűz, az a töltés, az a szeretet, az a lendület, az az Istenhez való hűség, az emberekért való odaadás. Ez a szellem a Krisztus igazi öröksége, nem pedig A, B, C, D tételek, kimazsolázott mondatok az ő szellemi hagyatékából. Az ő igazi etikai öröksége az ő szelleme, és ha ez a szellem betölt minket, akkor betűzhetjük, hogy hát ez a Jézus, aki adta a szellemét, ez ilyeneket mondott, és úgy általában e felé kell mennünk. Nem törvényeket hagyott reánk Jézus. Ha ezt komolyan veszük, testvérem, akkor például elénk mered egy nehéz döntés, egy probléma, amiben valamiféle állást kellene foglalni. Nem helyes az a magatartás, amelyik ilyenkor elkezd az igék között válogatni, hogy vajon most melyik ige vonatkozik rám. Pedig ezt általában így szokták keresztények csinálni. Egy konkrét probléma családban, munkahelyen, egyéni életemben, és akkor úgy végig zongorázzuk a Biblia nagy igéit, hogy vajon melyik az, ami erre az esetre vonatkozik. Ez az árva embernek önmagával való beszélgetése, még akkor is a bibliai igéket mond itt-ott, önmagával beszélget. Hitem szerint az a helyes, egy nehéz probléma elénk kerül, akkor félreteszem az egész biblia ismeretemet, és egyszerűen csak odaállok, hogy Jézus Krisztus, Istennek szent fia, tölts ki reám a te szellemedet. Én nem akarok emlékezni igékre se, én csak rád nézek, veled akarnék megteljesedni. És aztán az megtörténhetik, ez már egészséges dolog, ha igazán a Krisztus szelleme reám árad, és egyszer csak ő szólít meg valamelyik igéjében, vagy igéjével. De a döntő dolog az, hogy nem én válogatok az igék között, hanem üres kézzel, megüresített lélekkel ott vagyok, hogy Uram, én nem tudom, mit kell csinálni, meg pláne erőm végképp nincs, ha tudnám is, hogy mit kell csinálni. Add tehát a te világosságodat, add a te erődet. Ez becsületesség kérdése, ez idő kérdése, ez alázat kérdése, hogy előrül mindig, csöndesen tudunk-e így állni Jézus Krisztus előtt. És most még egyszer mondom azt, amit az elmúlt vasárnapon prédikáltam. A keresztény etikának a célja nem az, hogy jó ember legyek, hanem az, hogy ember legyek. És még egyszer gondoljuk meg, hogy az, hogy kövess engem, az nem azt jelenti, hogy jó ember légy, hanem olyan légy, mint én. És még egyszer mondom, hogy Jézus igenis nem volt jó ember a jóságnak akkori meghatározása szerint. Még egyszer mondom. Akkor az volt a jó ember, aki a szombatot betű szerint betartotta. Jézus nem tartotta be. Az volt a jó ember, aki a kóser szabályokat betartotta, nem tartotta be. Az volt a jó ember, aki utálta a samaritánusokat, gyűlölte a rómaiakat. Jézus nem utálta, nem gyűlölte. Rossz ember volt, rossz hazafi volt. Az volt a jó ember, aki lenézte az utcalányokat. Szóba se állt velük. Jézus szóba állt velük. Hát nem mit soroljak még, hogy nem volt jó ember. Meg volt a társadalomnak a norma rendszere, hogy a jó ember ilyen, és Jézus pontosan nem olyan volt. És amikor azt mondja, hogy kövess engem, akkor nem azt mondja, hogy szépen igazodj bele nyárs polgári módon, vagy akár szocialista módon, igazodjál bele a társadalom norma rendszerébe, hanem kövess engem. Óriási különbség, testvérem, hogy jó emberekké akarunk-e lenni, vagy követjük Jézust, és akár milyen konzekvenciái vannak ennek, ki kell mondani becsületesen, hogy a keresztény etika sem egy régi nyárspolgári rendszerbe való visszaigazodás, se nem egy még ki se rajzolódott újfajta szocialista etikába való engedelmes betagolódás, hanem kövess engem. Jézus Krisztusnak a követése. Akit ma kell gyűlölni, azt ma nem gyűlölöm. Ma is megvan, ezt szeretni kell, azt gyűlölni kell. Ezzel szóba állni, azzal nem szabad szóba állni. Hát ezek nem kötelezőek reánk. És ennek a titka ez, hogy kövess engem. A keresztény etika alapja tehát a Jézus Krisztus követése. Külön kis előadást lehetne tartani, előkerült a héten egy beszélgetésbe, hogy na de hát itt van az, hogy tiszteld atyádat és anyádat. Érvényes ez a parancsolat? Tiszteld atyádat és anyádat. Visszakérdeztem, hogy 100 szülő közül hány érdemli meg a tiszteletet? Kell tisztelni azt, aki mondjuk iszákos, aki káromkodik, aki lop, aki veri a feleségét. Kell tisztelni azt az apát? Nem kell. Na de akkor mit kell csinálni? Kövess engem. Valahogy úgy kell csinálni, ahogy Jézus. Nem tisztelte az anyját, hanem gyógyította az anyját egy tisztultabb életre. ki lehet szépen mutatni a Bibliából, hogy nem tisztelte, ott hagyta, és ellenkezett vele, ha valamit akart erőszakosan az anyja. És a végén beszerette az anyját a gyülekezetbe. Mária ott van az első gyülekezetben. Nem tisztelni kell, hanem úgy szeretni, hogy gyógyuljon. Ez nehezebb dolog. Ez, hogy tiszteld atyádat, ez a patriarkális időnek az a parancs, hogy ha ő mondja, akkor fogd be a szádat, mert neki van igaza. Nem ez a Jézus szava. Hanem úgy szeresd, hogy apád, anyád is gyógyuljon, oda gyógyuljon az Isten szeretetébe. Új emberré gyógyuljon. Ez nehezebb, mint tisztelni. Na tehát, testvéreim, összegezve, kövess engem, ez gyakorlatilag és nagyon sokszor azt jelenti, hogy kilépek az adott társadalmi normarendszerből, de fölfelé lépek ki, a több szeretet irányába lépek ki. Nem kötelező rám a társadalmi normarendszer, annál több szeretetet szabad adni. Ez a keresztény etikának egyik megfogalmazása tehát. És végül a negyedik tétel, testvérem, ezt is nagyon komolyan kell venni, hogy mi között hozzá. Jézus az egyik tanítványnak mondja, amikor a másik tanítvány dolgai kurkásza, hogy így lesz, úgy lesz, mi között hozzá, te kövess engem. Ebben a keresztény etikának a sokfélesége, a gazdagsága mutatkozik. Mi között hozzá, miért beszélsz bele a másiknak az életébe? Isten olyan gazdag, hogy minden gyermekét saját útján vezeti, és én nem kritizálhatom. Tehát, ha ezt komolyan veszik, hogy mi között hozzá, ezt Jézus mondott a tanítványnak, apostolnak mondta, mi között hozzá, te kövess engem, ezt komolyan veszik, akkor megint egy ilyen hangsúly eltolódás lesz, hogy az eddigi viselkedésünk az, hogy a másikat nézzük, ítéljük, helytelenítjük, mindenképpen a szálkát ki akarjuk venni a szeméből. Tehát etikai magatartás az, hogy kurkászok a többi ember viselkedésében és ítélkezem. Erre hangzik, és ezt nagyon tanuld meg. Mi között hozzá? Te kövess engem. Te vedd az én szellememet. Telítődjél az én szeretetemmel. Csináld a magad módján a szeretetet. Lépj ki a társadalmi normák közül fölfelé a magad módján. Mi között hozzá? Hát először is mi között azokhoz, akik nem kaptak szent lelket, nem követik Jézus Krisztus. Mi között hozzá, hogy belebetélj az életükbe. Szeretni szabad őket. Segíteni szabad, sőt kell őket, de belebeszélni, helyteleníteni, ítélni, kárhoztatni, isteni normákat bevasalni olyanokon, akik nem vettek szent lelket. Erre hangzik az, hogy mi között hozzá. Tehát ne beszélj bele a külső embereknek a viselkedésébe ítélkező módon. Szeresd őket nagyon. Próbálj egy kis szellemet, Isten szellemét oda lehelni, oda irányítani, oda imádkozni a másik ember életébe. Ez szabad. Belebeszélni, károsztatni nem szabad. És ugyanez áll a hívő testvéredre is. Mi között hozzá, te kövess engem. Na testvérek, összegezem most már azzal, hogy a régi etikának a vezérlő szava ez volt, hogy kell. Ezt kell, azt nem kell, kell cselekedni. A Jézus Krisztus követésében ez az új szó ragyog föl, és lett valósággá, hogy szabad. Nekünk nem kell, nekünk szabad. Szabad Jézus Krisztussal egészen egyé lenni, és szabad jobban szeretni. Szabad úgy szeretni, hogy eközben átlépünk kereteket, határokat, szeress, és mindent tehetsz. Szeress és tedd, amit akarsz, mondja Augustinus. A végső mondat tehát az, hogy testvérem, ne ragaszkodjál az erkölcsi szabályaidhoz, ne reménykedjél az erkölcsi erőfeszítéseidben, hanem kövesd Jézust, kövess engem. Ez a kereszténység erkölcse és erkölcstelensége. Mert amiként Jézusra rásütötték a bélyeget, hogy erkölcstelen, azonképpen akik hűségesen követik őt, minden társadalom rá pecsételi azt, hogy erkölcstelen, de nem úgy viselkedik, ahogy a társadalom előírja. A kereszténység erkölcse és erkölcstelensége ez, hogy követi Jézust, és hangzik most még egyszer, utoljára hangozzék, miközött hozzá, te kövess engem. Amen.